Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés és alapigét, úgy, amint megírta rájuk Zakariás próféta könyvének második fejezetében, az első verstől a következőképpen. Azután föltekintettem, és négy szarvat láttam. Azt kérdeztem a velem beszélő angyaltól, mik ezek? Ő pedig így felelt nekem. Ezek a szarvak szórták szét Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. Azután az Úr négy kovácsot mutatott nekem. Ezt kérdeztem, mit akarnak ezek csinálni? Így felelt, ezek a szarvak úgy szétszórták Júdát, hogy még a fejét sem merte fölemelni senki. De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket, és letörjék a szarvukat, mert szarvukkal támadtak Júda országára, és szétszórták. Azután föltekintettem, és egy férfit láttam mérőkötéllel a kezében. Megkérdeztem, hová mégy? Ő így válaszolt nekem, megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles és milyen hosszú. Ekkor előlépett a velem beszélő angyal, majd egy másik angyal lépett oda eléje, akinek ezt mondta. Fuss oda ehhez a ifjúhoz, és mondd neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálem, olyan sok ember és állat lesz benne. Én magam oltalmazom mindenfelől, így szól az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Mielőtt tovább megyünk Zakariás próféta könyvének megértésében, magyarázásában, jó visszatekinteni, min vagyunk túl, hogyan jutunk most tovább a mai mondani valóhoz. Szó volt eddig figyelmeztetésről, haragról és szánalomról. És ezekben mindegyikben tapasztalhattuk az Istennek a szeretetét. Remélem, nem csak én értem ezt így az igében, hanem mindannyian, akik halljuk ezt és értjük, hogy akár figyelmeztetés, akár harag, Istennek bármilyen szava legyen az emberhez, az mindig szeretettel történik. Isten nem tud szeretetlen lenni. És mindez annak a jele, a kemény szavak is, amik Isten részéről elhangoznak, annak a jele, hogy Istennek gondja van az emberre. Még kommunikál az emberrel. Szeretné formálni, szeretné jó útra téríteni, visszatéríteni, és ez kell a szólongatás, a fenyítés. Mert kell, hogy tanúsítson Isten egyfajta elfogadást az ember iránt, amikor megérti az ember, hogy az Istené. Nem önmagamé vagyok, nem a világi, hanem én az Istené vagyok. És milyen jó, hogy Istennek van ez a kitartó szeretete irántunk. És így van esünk arra, hogy újra és újra a formálódásunk elkezdődjön, vagy teljesen elkezdődjön megint, vagy ott folytatódjék, ahogyan korábban abba hagytuk. Az ember ezzel nem ilyen. Megint jó szembeállítani Istennek a személyét, tetteit, az embernek a gyarlóságával, hogy így tudnélik, milyen könnyen feladjuk egymásnak a nevelését, a jó szándékú nevelését. És milyen könnyen átformálódik az ember kezdetben talán jó indulattal megfűszerezett figyelmeztetése, nevelése, undokságá és szeretetlenségé, gonoszságá, vagy éppen apátiává, közönnyé. Csak egy dolgot hadd emeljek ki az emberek beszédét, a trágárságot. És most azon belül is a gyermekek trágár beszédét. Az én gyermekeim is mondják, hogy iskolában milyen sok trágár beszédet hallanak, osztályban is, folyosón is, udvaron. Miért beszél így a gyerek? Ki tehet róla? Úgy gondolom, a felnőttek tehetnek róla. Azok tehetnek róla, akik nem figyelmeztetik kitartóan elégszer a gyermeket, hogy ne használjon trágár szavakat. Mert kezdődik kicsiben az egyszerű trágár szavakkal, aztán azokat megszokják, kell valami erősebb, valami keményebb, talán valami vagányabb, valami modernebb. És az ember magáévá, a gyerek magáévá teszi, szókincsévé vált, töltelék szavakká válnak ezek a trágár szavak, amik Istennek nagyon nem tetsző szavak. Elég 5-6-szor rászól egy gyerekre a beszéde miatt? 10-20-100-szor? Hányszor kell szólongatni? Milyen könnyen feladjuk mi szülők, és nyilván az oktatók, a nevelők az iskolában, mert naponta elmondani 50-szer, hogy ne beszélj, fiam, fárasztó, és egyszer csak feladja. Nem akarok én pálcát törni a tanárok felett, sem a szülők felett, de mégis jó magunkba szállni és látni a felelősségünket. A figyelmeztetést újra és újra ismételni kell. A fontos dolgokra kell emlékeztetni egymást, gyermekeinket. És ebben Isten előttünk úgymond példa, úgymond tekinthetünk rá ebben is, hogy ő milyen szeretettel figyelmeztet bennünket időről időre. Mi lenne az emberiséggel, ha az Isten már feladta volna? És azt mondta volna, hogy ennek a világnak már úgyis annyi. Többször nem mondom. És újra ugyanaz elhangzik. 2000 éve ugyanaz hangzik el szószékekről. Ki tudja, az elmúlt több tíz, több száz évben hányszor hangzott el erre a szószékre, és ugyanaz. Ugyanazt mondjuk, testvérek. Nem mondunk mi újat. Én sem tudok újat mondani erre a szószékről. Innen már minden elhangzott. És aki már jár templomba 10-20, talán 50 éve, annak már újat nem tudok mondani. Kér a figyelmeztetés is. Miért kell a figyelmeztetés mégis? Mert az ember feledékeny. Hallja, de az egyik fülén be, a másikon ki. Pár napig, hétig talán magunkba tartjuk az Istennek a feddő beszédét, motoszkál bennünk, formát talán belülről, aztán mégiscsak engedünk a világ sodrásának, és engedjük, hogy megint olyanok legyünk, mint régen voltunk. Isten, amikor megfed és figyelmeztet, azt mondja számunkra, azt üzeni, hogy fontos vagy számomra. Ezért feddelek meg, mert fontos vagy. Ha nem feddelek meg, az azt jelenti, hogy már nem vagy számomra fontos. Ugye ez így van? Az emberi kapcsolataimban ugye így van? Azért fedjük meg, akiket szeretünk, mert számunkra ők fontosak. És szeretetből fedjük meg őket. És miközben Istennek ez a feddési sorozata, sok-sok ítélet, sok-sok emlékeztetés, figyelmeztetés hangzik, történik az Isten cselekvésében valami váratlan. Váratlan, hogyha Istent csupán emberi szemmel tekintjük. Váratlan, hogyha magunkat gondolnánk bele mindebbe a cselekvésbe, ahogyan az Isten viszonyul az ő népéhez, Izrael népéhez, vagy hozzánk ma, mai népéhez. A látomás is beszámol erről a változásról. A szarvak és a kovács képében, amikor megjelenik 4 szarv, ami a hatalomnak a jele a Bibliában, a szarv, hatalmasságok, majd pedig egy kovács, aki lerombolja, elpusztítja ezeket a szarvakat. És ezzel azt jeleníti meg ebben a látomásban Isten igéje, hogy bár hatalmasságok leigázták a választott népet, Egyiptom, Asszíria, Babilónia és a perzsák, Isten mégis elküldi mindazt és mindazokat, akik majd leigázzák ezeket a népeket. Ezek a népek újra és újra eltűnnek a föld színéről. És Isten ezeket a birodalmakat, hatalmakat egymás által pusztítja el. Az egyik nagyobb akar lenni, mint a másik. Egymás pusztulását okozzák. És mindezt a visszájkodás az Isten a színfalak mögött arra használja, hogy az ő népének kedvezzen, és megmenti az ő népét. És így jön el annak az ideje, hogy megkönnyörül a népén, és engedi, hogy visszatérjenek az otthonukba. Az 1000 kilométerre lévő fogságból, babiloni, akkor már perzsa birodalomból, Cyrus perzsa királynak a közbenjárásával, engedélyvel a nép hazajöhet. Szinte küldi őt a király, menjetek haza. Vigyetek kincseket, megkapjátok az eredeti templomi szereket, aranyat, ezüstöt, vigyétek vissza, építsétek újjá, menjetek haza. Hogy miért teszi ilyet egy uralkodó? Leigáz egy népet, aztán annak a népnek egy részének azt mondja, hogy menjetek el, amit tettek veletek 70 évvel ezelőtt, az engem nem érdekel, én elengedlek titeket. Nagyon nem logikus. Tehát maga se fogja fel ez a király, hogy mit tesz. Isten eszköze tudnélik. Ezt a pogány királyt, Círuszt, kűroszt Isten felhasználja népe javára. Letelik a büntetés. De a nép, ami haza mehet, az a nép már nem ugyanaz, akik egykoron elhagyták az otthonukat, Izrael földjét. Egy új nemzedék tér haza. Olyanok, akik még sosem jártak otthon. Akik még sosem voltak otthon. Akik az egész életüket rabságban töltötték. Szolgaságban, idegen földön. A nép, Izrael népe az új nemzedékek által új esélyt kap. És akik ismerték és figyelték a proféciákat, már nagyon várták ezt az időszakot. A múltkori, tegnap igényben is benne volt ez a párbeszéd, amikor az egyik angyal ezt kérdez Istentől, mikor könyörülsz meg végre Jeruzsálemen és Júda városain, hiszen már 70 éve tart a haragod. Miért pont 70 év? Hát azért, mert ezt Isten előre megmondta. Jeremiás próféta által, akit idéz Dániel próféta. Dániel próféta 9. könyvének 9. fejezetéből idézek. Dániel írja, a fogságban lévő, Babiloniában lévő Dániel. Megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltenni a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Dániel kutatja az írásokat. És egyszer csak megfejti az írásokat, és egyszer csak a szeme láttára az írások valóságá válnak. Proféciákat lát beteljesülni. Dániel és ebben az időben élő proféták, mint például Zakariás is, vagy Haggeus. A proféciák a szemük láttára valóságá válnak. Az Isten nem hazudik. Lám, azok a proféták, akik szóltak, az Isten emberei voltak. Nem voltak hamis proféták. Az Isten emberei voltak. És még egy igét hadd idézek ehhez, a bizonyos 70 évhez. Egy igét, talán testvéreknek is hamar világossá válik, hogy miért idézem ezt az igét, 2. Mózes 20-ból. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmadik és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Harmad és negyedízig. 3-4 nemzedéken át az Isten haragja megbünteti az utódainkat. 3-4 nemzedék, az pont körülbelül 70 év. Nem tudom, hogy szándékos ez a Biblia lapjain, ez az érdekes egybeesés, persze nem matek könyv a Biblia, hogy számogassunk, de milyen valóságosan itt is látszik Istennek az ígérete, hogy nem csak a következő nemzedék érzi az atyák bűnének a büntetését, hanem ez tovább gyűrűzik. És ha kell, előről kezdődik. És a 3-4-10-ből lehet, hogy lesz 10-20. Mert az utódok újra és újra magukra haragítják Istent. És ez az átok úgymond előről kezdődik. Lejár a 70 év. Ez a 3-4-10-iglem. És akik visszatérnek, azok már dédunokák, meg ükunokák. Hallottak a Jeruzsálem dicsőségéről, a templomról, a falról, és mindarról, ami történt. Már alig vannak olyanok, akik a fogságból eljöttek, és most mehetnek vissza. Tudnélik, meghaltak. Negyedik generáció az, aki megkapja azt a kiváltságot, azt az ajándékot, hogy visszamehetnek. Megdolgoztak érte? Megérdemlik? Nem arról van szó, hogy őket megbüntetze az Isten. Istennek ez a kegyelme olyan érthetetlen. Nem logikus. Emberileg nem lehet erre magyarázatot találni. Hogyan is működik az Istennek a gondolkodása. De minden esetre ott van a büntetés, és ott van az áldás. A szánalom és a harag egyszerre Istenben. És visszatérnek ezek az utódok. Nem sokan. Ezsrás könyvének beszámolója szerint mindössze 42.360 fő volt a gyülekezetnek a mérete. De azt is lejegyzi Ezsrás könyve, Ezsrás Nehemiás az a két könyv, ami ezt az időszakot dolgozza fel a Bibliában. Ezt olvassuk Ezsrás könyvének 3. fejezetében. Sokan az idősebb papok, léviták és családfők közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amikor szemük láttára rakták le ennek a templomnak az alapját, sokan pedig hangosan újjongtak és örvendeztek. Voltak tehát olyanok, akik megkapták azt az ajándékot, azt az isteni kegyelmet, hogy visszatérhettek, és sírtak. Nem egyszer meghatottságból, hanem talán egyszerre sírtak a bűneik felett, és afelett, hogy mennyire nem érdemlik meg az Isten kegyelmét, hogy tudnék a templom újjáépülhet. És talán Jeruzsálem régi dicsősége megint látható lesz, nem csak az ő számukra, hanem a földkeresség minden népe számára. Átélik a rombolást, az elhurcoltatást ezek az emberek, de átélik és részesei az újrakezdés örömének, az Isten kegyelmének. Tabula rasa, amikor az ember újat kezdhet, új lapot kap, egy új táblát kap, és arra újra lehet írni. Nincs rajta semmi abból, ami korábban ott volt. A tabula rasa, az újrakezdés nem a régenek a folytatása, hanem rommá kell mindent dönteni, mindent le kell borítani és dönteni, ami a régihez tartozik, és csak új lehet újat kezdeni. Teljesen újat kezdeni. Ahogyan ebben a történetben is a nép úgy kezd újat, hogy a régiek már nem térnek vissza, legfeljebb csak páron közülük, a nép úgymond lecserélődik, és akik újat kezdhetnek, ők már egy tulajdonképpen egy másik nép, másképpen gondolkozó nép, ők már mások, mégis ugyanazok, ugyanannak a népnek a sarjai. Talán hasonlítható ez az újrakezdés ahhoz, amikor a gyermek megcsinálja házi feladatát, mutatja a szülőnek, hogy akkor jó-e, és amikor látom az ákom-bákomokat, és látom, hogy nem kettő, meg három van, akkor mit tesz a szülő? Kitépem a lapot, és azt mondom, hogy fiam, írd le megint újra. És nem az van, hogy radírozgatok a csúnya betűket, meg a csúnya sorokat, mert az egész egy nagy radírozás lenne. Kitépjük, és újra írjuk. Gyorsabb is lesz, szebb is lesz. Tanul is belőle az, aki tévedett. És sok olyan történetet hallunk épületekkel kapcsolatban, amikor egy épület romos és csúnya, talán szégyen a városnak, akkor nem újra, nem felújítják, renoválják az épületet, hanem meghozzák azt a súlyos döntést, hogy le kell dózerolni rombon az egész épületet, és vagy azt kell újjáépíteni a régi tervek alapján, vagy teljesen más dolgot kell odaépíteni. Ebben az építkezésben, ebben az újrakezdésben azonban van egy próbatétel. A mai történetünkben is, a második részében van egy komoly próbatétele Isten népének. Amikor tudnélik, az a férfi megjelenik azzal a bizonyos mérőzsinórral. Elkezd méregetni a szélességét és a hosszát ennek az épülő Jeruzsálemnek. Ez egy látomás, ugye, amit Zakariás lát. És Zakariás nem érti, hogy ki ez az ember, akit méreget. Mit kell méregetni. És akkor megtudja az angyaltól, hogy ez bizony méregeti a falakat, hogy hova kell és mekkora falakat kell építeni. De ezt a ifjút oda hívják, az angyalok is azt mondják, hogy nem kell fal. A munkát fölösleges. Hiába méricskélsz, nem lesz fal. Nem kell fal. Miért nem kell fal? Erre is megkapjuk az egyértelmű választ a mai igényben. Nem kell fal, mert maga Isten lesz, Izrael szentje lesz, Izrael népének és Jeruzsálemnek is az oltalmazója. Én magam oltalmazom mindenfelől. Falak nélküli város lesz Jeruzsálem. Nem kell az emberi erőlködés. Nem kellenek az agyalások és a stratégiák és a projektek. Nem kell számítgatni, nem kell csapatot gyűjteni, nem kell fal. Az ember sokszor Isten nélkül is Isten helyett akarja megoldani a dolgokat. Ebben az esetben a védelmét. Majd én gondoskodok magamról. És az ember nem kérdezi meg, hogy Isten hogyan akar gondoskodni róla. Egy népről, egy családról, egy személyről, egy nemzetről, egy közösségről, egy egyházról, gyülekezetről. Hogyan akar bennünket Isten megvédeni? Tudjuk, hogy van ellenség. Tudjuk, hogy sokan ellenünk akarnak támadni. Ki fog megvédeni? Hát nem a falak, nem a kerítések, nem a fegyverek, nem az, hogy elfutok, nem a védőoltás. Mi fog vajon megvédeni? Ezek nem kellenek talán. Ezek mind emberi dolgok. Majd az Isten megvéd bennünket. Emlékszünk Jerikó bevételére, ugye? Hogyan vette be a honfoglaláskor Józsué vezetésével Izrael népe Jerikót? Fegyverrel? Hát nem. Meg elfutással, meg karddal? Nem. Körbejárkáltak, kürtöt fújtak, kiáltoztak, s egyszer csak a fal leomlott. Valószínűleg idiótának nézték őket a Jerikóbeliek, amikor kinéztek a falon, hogy ezek meg mit járkálnak itt körülöttünk. Milyen idióták, kik ezek. Aztán megszégyenültek. Hát az Istennek akkor az volt a módszere. Gedeon hogyan győzött a midjaniták ellen? A 32 ezerből tudjuk, hogy lett 300 fő. 300 fővel mentek a midjaniták ellen. Korsókkal, meg fáklyákkal, meg kürttel. És győztek. Dávid hogyan győzte le a filiszteusokat? Egy kis kövecskével. Mind röhelyes, nem? Ha mi találnánk ki, akkor kiröhögnének, hogy botokkal, meg fáklyákkal, meg csatakiáltással, meg kövecskékkel menjünk az ellenség ellen. És mi van, ha Isten mondja? Akkor is kinevetjük, és majd mi helyette jó módszereket alkalmazunk. Micsoda bizalom kell ahhoz, testvérek, hogy az Istennek az ilyen módszereit, ami nem emberi módszerek, el tudjuk fogadni. És higgyük azt, hogy ő így is meg tud védeni. Ó, sok példáját láthattuk ebben a történelemben. Izrael népe életében, a magunk életében, a magyarság életében. Ma is, amikor történelmet írunk sok szempontból, és történelmi időket élünk, most is azt látjuk, hogy Isten megvéd bennünket. Hol így, hol úgy. Lehet, hogy falat kell építeni, vagy kerítést. Lehet, hogy el kell futni. Lehet, hogy fel kell szólalni. Lehet, hogy hallgatni kell. Lehet, hogy gyógyszert kell bevenni, vagy éppen védőoltást kell beadatni. Mikor így, mikor úgy. Az Isten ad eszközöket. Micsoda bölcsesség kell ahhoz, testvérek, hogy el tudjuk dönteni, és meglássuk, hogy mi az, ami az Istentől van, mi az, ami nincs az Istentől. Csak annak lehetséges, hogy ilyen bölcsen lássa az Isten dolgait és titkait és oltalmazó mentés szándékát, aki ismeri az Istent, aki vele jár, aki szintelenül vele jár, aki kérdezi az Istent, ha ő kérdez, akkor megválaszol, aki tud csendben lenni, aki keresi az Istennek a válaszait, a feddését, a véleményére is kíváncsi. Én magam oltalmazom. Amikor ma nekünk mondja ezt Isten igéje, hogy én foglak téged megoltalmazni, és sorolhatnék különböző mai példákat. Nem mondom, hogy ne hergeljük most egymás példákat, tudjuk, miről van szó. Elége nekünk az Isten oltalma. Vagy dolgozunk az Isten helyett. Mi majd kitaláljuk. És az Isten van mellénk áll, nem? Nem biztos. Az Isten dönt, az Isten ad módszereket, az Isten ad embereket, ad tudást, ad eszközöket. Ezeket ránk bízza. És azt mondja, hogy ez tőlem van. Így fogtok megmenekülni ezáltal. Te testvére, mennyire biztosítod be az életedet? Kire bízol az életedet? A pénzedre? A kapcsolataidra? Az erődre, egészségedre, a karrieredre, a barátokra, a családra. Te mire bízol az életedet? Hányféleképpen van mesterkélten, emberi módon bebiztosítva az életed? És tényleg be van biztosítva? Egy kerítést tényleg meg tud védeni? Vagy különböző dolgok? Gyerekekkel kapcsolatos példát, hogy mondjak, megint ezzel kapcsolatban. Gyerekek szeretnek úgy aludni, hogy betakarják magukat, fejüket, mindenüket a takaróval, mert félnek. Emlékem szerint én is ilyen voltam. Szerettem az egész takarót magamra húzni, és éppről, hogy levegőt kaptam, mert talán láttam valamit. És nem féltem annyira, mintha a takaró csak nyakig takart volna be. Balgasság, nem? Mitől véd meg a takaró? Attól, hogy betakarom a fejemet, és nem látok, attól még a veszély ott leselkedik. És amikor ezt látom a gyereken, akkor nyilván beszélünk arról, miért fél. Fél. Vannak félelmetes gondolatai. Szívébe sok-sok minden kavarog, és fél. És akkor megkérdezem tőle, hogy szeretnéd, hogy itt maradjak veled, itt aludjak veled? És nyilván szeretni a gyerek. És akkor már nem kell a fejét betakarni, nem kell a szemét, fülét eltakarni a takaróval. A takaró szépen védi a testét a hidegtől, a többit meg rám bízza. Hát ott vagyok, az édesapa vagy az édesanya. És tudja, hogy rám számíthat. Amit megtehetek érte, megtesszük közösen. Fogmosunk lefekvés előtt, megetetjük, megfüdetjük a gyereket, betakarom, hogy ne fázzon meg. Védem, ahogyan tudom, eszközökkel, ezeket megtehetem. És amit még adhatok ezen kívül a gyerekemnek, a jelenlétem. És elég neki? Elég neki. Miért? Nem tudom. Bízik bennem. Tapasztalta, hogy mellettem jó lennie. Mert oltalmazom. Miért? Mert szeretem. Mert az enyém. Én így gondolok Istenre. Az övé vagyok. És ő tudja, ő teremtett engem. Ne oltalmazna meg az Isten. Cserben hagyja az Isten az embert, a teremtményét. Látott már ilyet a világ? Nem. És ha mégis lát, ott nem az Isten a hibás, ott az ember futott el az Istentől. Az ember fordított hátat. Az ember nem kért segítséget, hanem azt mondta, hogy majd én megoldom. Hány dolgot tudott az emberiség a világtörténelemben megoldani Isten nélkül? Valószínűleg egyet sem. Hány dolgot fog ma az emberiség ebben a sok veszedelem közepette megoldani? Önmagától. Abban sok-sok problémából, amit talán tegnap előtt idéztem, és sorolhatnánk a sort. Hányat fogunk megoldani Isten nélkül? Egyet sem. Ez a jó válasz. Mert ha egyet is megoldunk, az azt jelenti, hogy mi vagyunk az Istenek. De hát nem vagyunk azok. Azt se tudom, mi lesz, miután kimegyek innen a templomból. Vagy innen lemegyek. Nem tudom még azt sem, mi van a következő percben. És én akarom megoldani a világ problémáit, az életem problémáit. Én, a teremtmény. Isten nekünk is új esélyeket ad. És azt ígéri, hogy tüzes falként védelmez bennünket. És aki bántani akar bennünket, az ő szeme fényét, azt az a tűz, ami maga az Isten meg fogja égetni. Nem engedi, hogy baj érjen bennünket, mert az övé vagyunk. És mi engedjük, hogy ő legyen Úr az életünkbe. Testvérek, ne akarjátok Isten helyett dolgozni. Ami a mi dolgunk, tegyük meg. Ami meg nem a miénk, azt adjuk át neki. Cselekedjen belátása szerint. És engedjük, hogy az életünket úgy építsa fel, ahogyan Jeruzsálemet is akarta, fal nélküli városként. Nem kell fal. Maga az Úr oltalmaz bennünket is. Imádkozzunk. Szabadíts meg a gonosztól, Urunk. Kérjük ezt sokszor. Talán nem elégszer. Talán nem veszük elég komolyan a gonosznak, az ellenségnek a hatalmát. És magunk módján építkezünk. Magunk módján védekezünk. És aztán belátjuk, hogy mindez fölösleges volt, és kidobott idő és energia is pénz. Ráadásul a hitünket is, bizalmunkat is másnak adtuk. Formáld az életünket, hogy neked adjuk a bizalmunkat, feltételek nélkül. És azt mondod, hogy te tűzként meg fogsz bennünket őrizni, tüzes falként körbeveszel, akkor add meg, hogy ezt el is higgyük. Ne kérdezősködjünk hogyan, hanem higgyük. És tudjuk egész életünket, ha te tenyeredbe tenni. Amen.